Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Kilátó, a Klubrádió külpolitikai vitaműsora. Kárpáti János vagyok. A mai műsor témája kicsit olyan, mint a foci. Mindenkinek van róla véleménye, néha nagyon markáns véleménye, nála a bölcsek köve, de igazi elmélyült szakismerettel csak kevesen bírnak. Arról fogunk beszélni, hogy össze lehet-e egyeztetni valamiképpen két elsőre egymással homlokegyenest ellentétesnek látszó szempontot, a gazdasági versenyképesség és a környezetvédelem szempontját. Én magam sem vagyok a téma avatott értője. Két kiváló szakembert kérek arra, hogy segítsen eligazodni. Üdvözlöm a stúdióban Papp Gábort, a Külügyi Intézet kutatóját, szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
És a telefonvonal túlsó végén Bart István klímaszakértőt, neked is szép napot!
Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat én is!
Köszönöm, hogy rendelkezésre álltok, tehát vágjunk bele! Kilátó. Tekintélyes európai közgazdászok átfogó jelentésekben kongatják a vészharangot, hogy Európa gazdasága lemaradt a globális versenyképességi küzdelemben, és hogy ennek egyik összetevője, hogy Európa sokkal költségesebben tud csak szert tenni energiára, mint például az Egyesült Államok. Másfelől klímaszakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha így folytatjuk, akkor helyrehozhatatlanul tönkretesszük a bolygónkat a globális felmelegedéssel. Félre kell, félre lehet tenni a zöldítés szempontjait, és ha igen, akkor miért nem, hogy ezt az olcsó poént használjam. Mindig fogom mondani, hogy kihez intézem a kérdésemet, mert Bart István most nem lát minket. Kezdjük tehát talán vele. Indításképpen mi lenne az alapvető állításod?
Hát én azt gondolom, hogy ugye alapvetően arról van szó, hogy ez az egész kérdés, hogy gazdasági fejlődés vagy környezetvédelem, ez valóban évtizedeken át egy meghatározó kérdés volt. Azonban az elmúlt 5-10 évben már látszik az, hogy tulajdonképpen ennél, tehát hogy tulajdonképpen megváltozott ez a történet olyan értelemben, hogy például az energiatermelésben ma már a legolcsóbb energiatermelési forrás azok a megújulók. És ilyen értelemben már nem beszélhetünk ilyen egyértelműen erről, hogy a környezetvédelem az drágább. Vannak olyan területek, ahol mindenképpen a környezettudatos működés az költségesebb, mint a tennyező, de az energia területén ott inkább az van, hogy az új energiatermelő eszközök már egyszerre zöldebbek és környezetbarátabbak, és egyben olcsóbbak is, mint a hagyományos ugye szén, gáz, olaj alapú dolgok. A probléma persze az, hogy van egy hatalmas, nagy fosszilis alapú gazdaságunk, és ezt a hatalmas fosszilis gazdaságot ugye át kell alakítanunk. Tehát egy óriási nagy beruházási folyamatnak nézünk elébe, ami évtizedeken át fog tartani, hogy kizöldítsük ezt a gazdaságot. És nyilván egy új beruházás az mindig többek kerül, mint a meglevő dolgoknak a működtetése. És ilyen értelemben az Európa versenyképességénél valóban az van, hogy a mi energiák drágább, mint például az amerikai, de ugye alapvetően azért, mert még mindig nem használunk elég megújulót. Tehát, hogyha sok megújulónk lenne, akkor nem lenne ilyen drága az energia. Alapvetően a magas gázárak azok, amik ugye magasan tartják az európai energiaköltségeket.
Papp Gábor itt ingatta a fejét, úgy látom, hogy nem használunk elég megújulót. Amerika több megújulót használ?
Amerikában igazából most egyfajta ilyen visszaforduló trend figyelhető meg, hiszen ugye a Biden adminisztráció alatt az infláció csökkentő törvény kapcsán megindult egyfajta, vagy így felerősödött egyfajta klíma és megújuló kéz a kézben támogatás. Azonban ugye most azt látjuk, hogy a Trump adminisztráció ezeket megpróbálja vagy visszanyírbálni, vagy pedig átfordítani egyfajta fosszilis energia alapúbb gazdaságra, illetve energia struktúrára. Ugye ennek a kapcsán megemlíthetjük a híressé vált Drill Baby Drill idézetét, ami ugye az olaj és földgáz fúrásra vonatkozik elsősorban, illetve emellett még például az energia dominanciának a egyre inkább szó szerinti használatát is ugye közbeszédben, vagy például testületeket hoz arra rétre, hogy ezt hogy lehetne elérni az USA-ban. Tehát ez megfigyelhető ilyen szempontból. Illetve amire még rácsatlakoznék, az ugye a problémák az zöld átállás kapcsán, és a lehetőségek, hogy a háború is egyfajta ilyen kétélű karként hat erre a helyzetre, hiszen ugye amint kitört a háború 2022-ben, rövid időn belül az EU erre úgy reagált, hogy kihozott egy olyan stratégiai dokumentumot, aminek az a célja, hogy úgy váljon le az EU minél gyorsabban az orosz fosszilis energiahordozókról, hogy a megújulókat felpörgeti, amivel ugye egyrészt ezt a hát minimum 2015-től, de aztán ugye a Green Deal 2019 óta tartó folyamatot tudja eszkalálni, mondjuk így, hogy erősíteni, de ugyanakkor az ellátás biztonságát, illetve diverzifikációját próbálja meg még jobban elérni, vagy elősegíteni a megújulókkal, és még erre a diverzifikációra majd szerintem térjünk is ki majd a következőkben.
Az, hogy a háború kapcsán Oroszországgal szemben szankciókat érvényesítenek, és ez része egyfajta energiaváltási stratégiának. Ehhez Amerika igazából nem látszik partnernek lenni, mert az amerikaiak az LNG-t szeretnék eladni az orosz fosszilis energia helyett. Tehát itt tulajdonképpen nincs előrelépési szándék az Egyesült Államok részéről.
Igen, tehát az Egyesült Államok számára van egy alternatív stratégia, hiszen az Egyesült Államok a világ egyik legnagyobb olaj- és gáz exportőre termelője. Tehát ha úgy nézem, különösen, hogyha ugye én vagyok ezeknek az erőforrásoknak a tulajdonosa, akkor az egy alternatív stratégia lehet, hogy Amerika nem vesz részt ebben a zöld átmenetben, mert neki ugye van saját energiaforrás. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a Kínának, illetve Magyarországnak, Európának nincs ilyen. Tehát számunkra ez nem egy lehetséges út. És a másik, ami nagyon fontos, hogy Amerikában is ugye óriási a megújulóknak az előretörése. Tehát, hogy az egyszerűen a gazdasági racionalitás miatt. Ugye most már ott tartunk, hogy a legnagyobb napenergiás és szélenergiás állam az Egyesült Államokban az Texas, akik ugyebár nem a környezettudatosságról híresek, mert a klímavédelem iránti elkötelezettségükről, de mégis a legjobban a megújulók terjednek ott is, mert ez könnyű telepíteni, gyorsan megy, és így tulajdonképpen, ugye nagyon jól látszik, hogy a Trump előző kormányzat alatt nagyon sokat beszélt arról, hogy megvédi az Amerikai Egyesült Államok szénkészlet, tehát szén termelését, és tulajdonképpen is szenet fognak használni, ehhez képest végig az első ciklus alatt zuhant a széntermelés mennyisége. És tehát, hogy szerintem ez egy olyan trend, amit a Trump nem fog tudni megakadályozni.
És a hatalmak, nagyhatalmak egymás közti relációjában Kína hol áll ebben a dilemmában, ennek a kezelésében, hogy mennyire kell befektetni megújuló energiákba?
Alapvetően Kína szempontjából is, és akkor itt az elhangzottakra szintén rákapcsolódnék, ugye egy ilyen kettős tendencia figyelhető meg, hiszen kőolajból és földgázból ők is elég, ugye egyik legnagyobb felhasználók értelemszerűen az ország méretéből, lakosságából, iparából adódóan, de ugyanakkor ebből természetesen ugye ebből kifolyólag importra is szorulnak, ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy ezzel párhuzamosan Kína egy sor úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagnak és egyéb nyersanyagoknak is a értékláncain kitüntetett pozíciót foglal el, akár legyen szó a kitermelésről is, de leginkább a finomításról, a feldolgozóiparról, majd később ugye akár a félkész vagy kész termékek kapcsán is. Itt ugye megemlítettek a napelemek, amiket hatalmas mennyiségben exportál ugye onnan az Európai Unió területére is, vagy megemlíthetőek például az állandó mágnesek, amik már egy kicsit szűkebb piac. Itt ugye a ritka földfémek kérdése szokott előkerülni, hiszen ezek fontos építőelemei ezeknek a mágneseknek, amiket aztán különböző megújuló infrastruktúrába is beépíthetünk, például szélerőművekbe, elektromos autókba, illetve hadi felhasználásra is alkalmasak, illetve használják őket. Tehát egy ilyen duális felhasználásuk létezik lényegében, és emiatt exponenciálisan nagy a stratégiai szerepük is, és ebben pedig Kína kimagasló szinten áll, hiszen a mágnesek, az ilyen mágnesek több mint 90%-át világszinten ő exportálja.
Mennyire egyértelmű az, hogy az elektromos autózás robbanó motorokhoz képest a jövőt jelenti? Kérdezem ezt most Bart Istvántól.
Szerintem egyértelmű, hogy az elektromos autózás jelenti a jövőt. Több okból is, hogy egyrészt ez, hogy tehát ez nem igaz, hogy az elektromos autók működtetése az energiaigényesebb lenne. Sőt, fordítva, hogy a két nagyon fontos dolgot érdemes tudni. Egyrészt a villanymotoroknak a hatékonysága sokkal nagyobb, mint a belső égésű motoroknak. Tehát egy benzines vagy egy belsőégésű motornál, egy benzines dízeles autónál az van, hogy a kőolaj kútból kijövő energiatartalomnak körülbelül a 20%-a, 25%-a jut el a kerékig forgási energiában. Az elektromos motoroknál, az elektromos autóknál meg az van, hogy az az áram, ami kijön a napelemből, annak a 80%-ából forgási energia lesz. Tehát sokkal kisebbek az energiavesztességek.
Igen, de hogy az energia bekerüljön abba az akkumulátorba, az rombolja a környezetet sokak szerint borzasztó mértékben. Tehát amíg előállítják ezt.
De hogy mondjam, tehát hogyha én mondjuk szénből állítom elő azt az áramot, amit az autóban teszek, akkor annak valóban elég jelentős széndioxid kibocsátásai vannak. De először is ugye nem, valószínűleg nem szénből állítom elő, ugye ma már Európában, az Európai Unióban a villamosenergia termelés 70%-a nem fosszilis. Tehát, hogy mondjam, alapvetően tipikusan nem fosszilisból állítom elő az áramot, például Európában, és ugye ez arány az évről évre csökken. Tehát az elektromos autóknak az az előnye, hogy ugye hatékonyabb a motor, mint a belső égési motoroknak, tehát nincsenek átalakítási veszteségek. Az akkumulátorok előállítása valóban energiaigényesebb, mint egy belső égési motornál, de gondoljunk el, hogy egy belső égési motorba minden 100 kilométerhez ugye bele kell tenni 5-6-7 liter kőolajat. Ugye ez a kőolaj származékot, ugye benzint vagy gázolajat, ez a kőolaj valahonnan kijött a földből, onnan elszállították, finomították, iszonyatos mennyiségű energiát tettünk bele abba, hogy ezek az üzemanyagok létrejöjjenek. Van egy nagyon klassz szám, például ami mutatja, hogy milyen hatalmas nagy ez a fosszilis infrastruktúra, hogy a világ tengerhajózásának a 40%-a az arra szolgál, hogy a szenet, a kőolajat és a gáz szállítsa a világban. Most képzeljünk el egy olyan világot, ahol ugye megújulókból, vagy atomból, tehát tiszta energiából, vagy vízből, tehát tiszta energiából származó áramot használunk, nem égetünk el semmit, hanem ugye közvetlenül átalakítási veszteségek nélkül tesszük be egy elektromos autóba, tehát hogy az áram előállításánál sem égetünk, és utána a motorban sem égetünk semmit, tehát hogy ezek elvesznek ezek az átalakítási veszteségek, akkor egy sokkal tisztább rendszert hozunk létre. És ugye a másik oldal pedig tényleg az van, hogy valóban létre kell hozni ezeket az akkumulátorokat, amikhez különféle ugye értékes, ritka fémekre van szükség. Egyébként ebben is óriási nagy fejlődés van, tehát hogy itt egy-két év alatt hihetetlenül nőtt az új akkumulátoroknak a hatékonysága, most már például a legújabb akkumulátorokban már lítium se kell, tehát hogy olyan óriási technológiai fejlődés van, ami azt mutatja, hogy ez az elektromos autó technológia, ez biztos, hogy már rövid távon is tulajdonképpen a leghatékonyabb. És itt érdemes visszatérni Kínára, ahol ugye Kínában már ott tartunk, hogy az újonnan eladott autóknak már a fele ugye nem benzines vagy dízeles, tehát hogy vagy hibrid, vagy teljesen elektromos, vagy hibrid. És ilyen értelemben ugye Kína abszolút élen jár, hiszen ugye Kínában van, ugye ma például ott tartunk, hogy a világban ugye több napelem és szélenergia projekt van Kínában, mint a világ összes többi részében együttvéve. Tehát ők pont a stratégiai függőség miatt, mivel ugye nincs olajuk meg földgázuk, ezért ugye ők hazai energiaforrásokat akarnak fejleszteni, és ez a hazai energiaforrás, hogy részben a szén, másrészt pedig ugye a megújuló energia. Az, amikor azt mondjuk, hogy Európa le van maradva a versenyképességben, akkor tulajdonképpen pontosan a zöld technológiáknál levő versenyképességi hátrányunkról beszélünk. Tehát, hogy a mi elektromos autóink drágábbak, nem olyan jók, mint a kínaiak, ami ugye nem tudunk olyan olcsón és hatékonyan napelemeket, szélturbinákat termelni, és ezekben a jövő évszázad, vagy ebben az évszázad kulcs technológiájában mind a kínaiak járnak élen. Gyártásban, árban, innovációban, tehát minden területen ők vannak elől.
Pap Gábor hogyan látja ezt a technológiai kérdést, tehát azt, hogy mint az imént elhangzott, hogy az újabb akkumulátorokban már lítium se kell. Tehát mennyire stabil a technológia, mennyire lehet azt látni előre, hogy milyen irányt kell venni a jövő felé, ami stabilan, belátható ideig azért fejlesztési irány marad, és ebben melyik ország vagy melyik régió hogyan áll a távlatokat illetően?
Szerintem ezt több irányból meg lehet közelíteni. Az egyik, hogy ez a technológiai fejlesztési oldal, ott igazából nem tudjuk. Tehát, hogy fogalma sincs valószínűleg úgy, ha a szívére teszi a kezét senkinek arról, hogy 15-20 év múlva milyen technológiákat fogunk használni. Lehet, hogy lítium alapút, lehet, hogy nem lítium alapút, ez a jövő zenéje. Egy másik perspektíva az, hogy bár valóban vannak újféle technológiák, viszont ugye jelenleg gazdasági szempontból még mindig a lítiumos vagy a lítium tartalmú felhasználásával készült akkumulátorok azok, amik a leginkább bejáratottak, a legköltséghatékonyabban legyárthatóak, és az, hogy ez megváltozik-e, ahhoz azért kell egy gazdasági politikai érdek is valószínűleg, és kérdés, hogy ez például meg lesz-e a jövőben, amellett, hogy egyébként milyen technológiai per innovációs lehetőségek alakulnak ki, vagy lesznek adottak. És hogy egyébként hogyan változik az akkumulátorpiac, arra én is tudok így visszamenőleg egy példát mondani érdekességképpen, hogy vannak például a nikkel-mangán-kobalt-oxidos akkumulátorok, viszont ezeket az elmúlt években elkezdte fölváltani a lítium-vasfoszfátos akkumulátor, illetve azt elfelejtettem mondani, hogy az előzőben is van lítium, tehát hogy ez közös, a többi nyersanyag, ami más, és ez utóbbit például főleg a kínaiak gyártják, és ez annyira letarolta úgymond a piacot, hogy már az európai gyártók is elkezdtek átállni erre a fajtára. Viszont én még ezt tovább bonyolítanám, vagy színezném, nézőpont kérdése, azzal is, hogy ugye megfordítanám a nézőpontot, és a fogyasztók irányából is megvizsgálnám, hiszen az egyik nagy probléma mondjuk így az elektromos autózásról ugye a távolsága. És hogyha mondjuk városon belül akarod használni, vagy agglomerációs körzeten, és most félretesszük azt, hogy egyébként a hálózat az mennyire van kiépülve, annak milyen áramigénye lesz ahhoz, milyen nyersanyag igények lesznek, és a többi, még akkor is ott van az a kérdés, hogy ezen túl nem feltétlenül tudod egyelőre, vagy tudja az ember használni ezt úgy, hogy ő azt a mindennapi élete során is ki tudja autózni. Most nyilván...
Ezt egy amerikai ismerősöm úgy mondta, hogy Amerikában soha nem lesz az elektromos autózás döntő, mert ők szeretnek beülni az autójukba, és 1000 mérföldeket mennek, és ahhoz a hagyományos benzines technológiára van szükség. Ugye itt fölmerül a töltés gyorsasága. Az, hogy egy ideig el tudok menni, és aztán megállok egy töltőkút, és 5 perc alatt töltöm meg az autót benzinnel. Vagy órákat kell várnom, vagy fél órát kell várnom, az is fontos szempont. A technológia nem szab korlátot annak, hogy az elektromos autózás nagy távolságra is rentábilis legyen.
Én amennyire tudom, most nagyjából elért a jelen technológia egy olyan határt, amit így nagyságrendileg nem tudnak átlépni. Tehát most nem beszélhetünk arról, hogy mondjuk az ilyen 2-3-400 kilométeres távolságok hirtelen 1500 kilométeressé nőjenek, ami nem jelenti ezt, hogy ez a jövőben se fog megvalósulni, de egyelőre nem látszik ez az irány. Az, hogy egyébként most fél órát áll az ember egy kútnál, vagy 5 percet, ennek lehet, tehát hogy ez adott helyzetben fontos lehet, de az az fél óra is gyorsan elmegy az, hogy megáll, vécére megy, iszik egy kávét, eszik egy szendvicset, fúj egyet, tehát hogy ez annyira nem feltétlenül hatalmas probléma. Nyilván, hogyha az embernek minden perc számít, akkor az más kérdés. Viszont egyelőre a töltés sem ilyen gyors. Vannak ilyen úgynevezett szupertöltők, amik leredukálják ezt az időt talán óra alá is, vagy néhány órára, de ugye még, ha minden igaz, akkor az ilyen egy éjszakás töltés, vagy több órányi idő az, ami alatt feltöltenek ezek az akkumulátorok.
Kilátó. Tehát, hogyha most akármilyen akkumulátor technológiát is nézünk, mindenképpen borzasztóan megváltozik a világ energia felhasználása, és ehhez más anyagokra van szükség, mint korábban szükség volt. Vannak országok, amelyek, mint például Szaúd-Arábia, fel kell készülniük arra, hogy egyszer már nem lesz akkora üzlet az olaj. Nem azért, mert elfogy, hanem mert piacon nem tudja rendesen eladni. És úgy tudom, hogy Szaúd-Arábiában nagyon komolyan, tudatosan készülnek arra, hogy mi lesz az olaj utáni korszakban, a társadalmak átalakítására, koncepcióra van szükség. Ezek a koncepcióalkotások, ezek hogy állnak Európában? Van-e valamiféle egységesnek mondható jövőképe, akár az Európai Bizottságnak, akár szakmai köröknek, ami előre viheti azt, hogy a társadalmakat magukat szintén felkészítsék, ne csak a technológusok érezzék azt, hogy mi a jövő útja, hanem a közember is. Ezt kérdezem Bart Istvántól.
Hát sajnos ebben nem állunk jól, és valóban nagyon ilyen értelemben az európaiak szerintem nagyon el vannak kényelmesedve. Ugye pont, ugye, ha már az elektromos autókról beszélünk, ez nagyon jó példa, hogy ugye régóta már a horizonton van az elektromos autó technológia, de az európai autógyárak ugye azért vannak most lemaradva a kínaiaktól, mert ők úgy képzelték ezt az elektromos autó technológiát, hogy majd szép lassan bevezetik, fokozatosan, ugye, ahogy a régi gyárak kikopnak, akkor új gyárak, és ez egy drága technológia lesz, de majd a gazdag emberek megfizetik azt a prémiumot, és hogy szép lassan 10-20 év alatt átkerülünk egy ilyen új elektromos autózós világba. És azt mindenki így akarta, hogy a politikusok, a szakszervezetek, az mindenki azt gondolta, hogy ez a zöld átállás, ez persze legyen, de ez legyen lehetőség szerint fájdalommentes. És senki nem számolt azzal, hogy viszont jönnek a kínaiak, akik meg tulajdonképpen ugye felborítják ezt az alapkoncepciót. És egy kicsit szerintem egész Európára ez jellemző, hogy még az amerikaiak tagadásban vannak, az európaiak még nincsenek tagadásban, az európaiak azt mondják, hogy jó, hát persze, ez egy nagyon fontos dolog, és tenni kell érte, de azért az túlzás, hogy most hőszivattyúkat kelljen telepíteni, vagy hogy mondjam, az emberek nem készek arra, hogy nagyon komoly áldozatokat hozzanak azért, hogy a klímaváltozás ellen harcoljanak. Többet nem akarnak ezért fizetni, és nagyon nehéz megértetni az emberekkel, hogy itt bizony valamiféle áldozatvállalásra van szükség. Ugye nem feltétlenül arra, hogy tényleg drágában termeljünk, hanem arra, hogy meg elvégezzük azokat a beruházásokat, amelyek ugye egy karbonmentes gazdasághoz szükségesek. Le vagyunk maradva, abszolút.
Tulajdonképpen, hogyha most ezt ilyen politikai, filozófiai szintre akarjuk emelni, akkor fölmerül az a kérdés is, hogy vajon a demokráciák kevésbé alkalmasak-e ezeknek a gyors technológiai változásoknak a bevezettetésére, mert sokszor kényelmetlenséggel járnak, áldozatvállalást követelnek az emberektől, és Kínában, ahol a kínai kommunista párt vezetése megszabja az irányt, gyorsabban tud váltást előidézni, és mintegy ki kényszerítheti talán az alkalmazkodást az új körülmények közé. Nagyon eretnek gondolat ez?
Hát én nem forgatnám le ezt én egyértelműen demokrácia kontra autokrácia kérdéskörbe. Egyrészt, mert nagyon sokan autokrácia van, akik abszolút alkalmatlanok arra, hogy progresszív intézkedéseket hozzanak. Tehát számtalan példát lehet mondani, hogy vannak autokráciák, akiknek csak arra jut energiájuk, hogy a saját hatalmuk fenntartására fordítsák az energiájukat. Tehát Kína ilyen szempontból inkább a kivétel, hogy egyszerre autokratikus, de közben van egy progresszív, messzire mutató, és egyébként a föld szempontjából egy nagyon pozitív stratégiája, mármint ugye, ami a zöld átmenetet illeti. És ugyanígy a demokráciák között is lehet olyat találni, gondoljunk a skandináv országokra, ahol képesek megvalósítani azokat a közös társadalmi célkitűzéseket, amelyek ugye abba az irányba mutatnak, hogy tényleg éljünk, ugye, hogy ne pusztítsuk el az éghajlatunkat. De valóban én is sokszor szoktam arra gondolni, hogy milyen könnyű a kínaiaknak, hogy ott ugye nem kell választásokon szembenézni azzal, hogy a szélsőjobb kampányol a hőszivattyúk ellen, vagy valami ilyesmi, amit Németországban meg Nagy-Britanniában látunk. De ez önmagában nem elég, ugye ehhez kell az a fajta nagyon hosszú távú gondolkodás, ami a kínaiaknak van. Plusz kell egy nagyon ügyes iparstratégia, ami ugye nem csak, ugye mindenkit szoktam mondani, hogy milyen hihetetlen mennyiségű állami támogatást kapnak ezek a kínai zöldgazdasági beruházások. És ez egyrészt igaz, de közben meg az is van, hogy ez a kínai zöldgazdaságban óriási nagy verseny van. Tehát, hogy úgy sikerül egy erősen támogatott államilag dotált szektort létrehozniuk, hogy közben nem verték agyon a versenyt, hanem ezek a támogatott szektorok versenyeznek egymással, támogatott szektorok szereplői versenyeznek egymással, és így tudják elérni azt, hogy tényleg létrehozzák ezeket a világverő technológia alkalmazásokat. Érdemes belegondolni Kínának, hogy a határain átívelő hatásában, tehát az, hogy ez a kínai zöld technológiai forradalom hozza létre a dekarbonizációt a világ jelentős részén. Tehát, hogy míg Európában el lehet gondolni azt, hogy jó, hát itt van ez a zöld dolog, és ez egy kicsit drágább, mint a nem zöld, de nekünk nagyon fontos a klíma, és megengedhetjük magunknak, és ezért költünk rá. Nyilván Pakisztánban ez nem lesz. Tehát Pakisztánban akkor lesz dekarbonizáció, hogyha olcsóbb a zöld technológia, mint a fosszilis technológia.
És
a
Európában, ahol ráadásul nem csak, hogy demokrácia van, hanem több állam együttműködése, tehát nincs egy központi akarat. Az Egyesült Államokban legalább van egy washingtoni szövetségi központ. Európában össze kell dobni a pénzt, és az államoknak egyetértésre kell jutniuk abban, hogy ezt és ezt fejlesztik, és erre óriási összegeket fordítanak. Hogy áll Európa abban, hogy koncentrálja a tőkéket ezekre ezekre az átállásokra és technológiai váltásokra? Kérdezem Papp Gábort.
Alapvetően erre meg van az igény, és nyilván ez változó tendencia, hogy melyik ország erről éppen mit gondol, és milyen messzélességgel áll bele vagy mögé, de hogyha azt nézzük, hogy például milyen rendeleteket hoztak az elmúlt években európai szinten, és beszéljünk például a kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló törvényről, ami egyfajta megszabja azokat a arányokat, hogy az EU-nak mit kell elérnie az ebben a kritikus fontosságú nyersanyagoknak nevezett csoportnak a különböző értéklánc. És például azt mondja, hogy 2030-ra el kell érnünk azt uniós szinten, hogy az éves uniós szükséglet 10%-át ezt az EU-n belül termeljük ki. A 45%-át az EU-n belül finomítsuk, a 25%-át az EU-n belül hasznosítsuk újra, plusz egy országból se, ami harmadik, tehát ugye az EU-n kívüli bárki, ne jöhessen egyetlen nyersanyagból se 65%-nál nagyobb mennyiség, hiszen az ugye ellátás biztonsági kockázatot von maga után, ahogy azt láthatjuk például Kína esetében ugye a ritka földfémek kapcsán, ahonnan szinte minden onnan jön, de ugye kisebb, százalékosan kisebb arányokban, de politikailag és gazdaságilag meghatározóban egyelőre láthattuk azt, hogy Oroszországból ugye a fosszilis nyersanyagok és azoknak a hiánya, elzárása, azzal való politikai és gazdasági harc hogyan alakul. De én még egyébként, de most visszakötnék majd Szaúd-Arábiára is, de ez intézhetjük egy következő kérdés keretében is, mert a szaúdiak egy nagyon érdekes példa ebbe az egész témakörben.
Amennyiben?
Amennyiben, hogyha, ugye említetted, hogy készülnek arra, hogy a fosszilis világ után is kell valami számukra is, hiszen nekik ugye a bevételük egy hatalmas része abból származik, hogy olajat exportálnak. De egyébként nem csak a szaúdiak, hanem az öbölmenti többi ország is készül különböző megújuló tervekkel. Szaúd-Arábiában például ez a Vision, tehát ilyen Vízió 2030 nevezetű dokumentum, amit, ha jól emlékszem, 2016 plusz-minusz egy kicsi dobták ki, vagy jöttek elő vele, és ebben például ők is azt mondják, hogy készülni kell erre, hiszen ugye változik a világ, nyilván azért ennek valahol pénzszaga is van, hiszen látják a trendekek, ők képesek arra, hogy náluk megvan a tőke arra, hogy befektessenek. Ugye az ország földrajzi adottságában például a napelemeknek a használata az kifizetődő, hiszen ugye jó a besugárzás, és az egyik olyan szegmens ennek a stratégiának, és itt ezzel rákapcsolódik az EU-ra is, az például az úgynevezett zöld hidrogénnek a termelés, a előállítása.
Aztán... Ezt magyarázzuk meg a hallgatónak, jó, hogy mi az.
Ugye, a hidrogént alapvetően több célra lehet majd használni, lehet most is használni a jelenleg is, illetve a jövőben is. És a hidrogént az alapján nevezik el valamilyen színűnek, hogy az előállításához az áramot miből állították előtte elő. A zöld hidrogén esetében ez azt jelenti, hogy valamilyen megújuló infrastruktúrából érkezett ez az áram, illetve az generálta az áramot, ugye napelem, szélerőművek vagy víz energiából érkezik. És ezután ugye a vizet elektrolízissel szétbontják oxigénre és hidrogénre, majd a hidrogént fogják ugye a tervek szerint szállítani, és ezt lehet üzemanyagcellákba használni, lehet arra használni, hogy a különböző nehezen karbontalanítható iparágakban ugye az elektrifikációt elősegítsék, és ez azért nagyon érdekes per fontos lehet a jövőben, hiszen az EU-nak az egyik stratégiai célkitűzése, hogy 2030-ra 20 millió tonna hidrogénnel rendelkezzen. És ennek a felét ugye 10 millió szeretnének házon belül úgymond előállítani, és másik 10-et pedig importálni. És Szaúd-Arábia például egy lehetséges exportőr ilyen tekintetben, hiszen van nekik egy hatalmas ilyen NEOM nevezetű projektjük, ami egy ilyen, hát ilyen jövőváros plusz agglomerációként kell elképzelni, és ott állítaná például elő a hidrogént is.
Olvastam egy olyan vélekedést, hogy a hidrogén alapú közlekedési eszközök azok a nagy nehéz járművek esetében lehetnek rentábilisak, mert jó nagy tartályokat kell cipelni hozzá, tehát pontosan ellentétben az elektromos közlekedéssel, ami a városon belüli mozgáshoz segít, arra ez nem alkalmas, ez megáll?
Az arányokat nem tudom, de autózásnál is vannak koncepciók, illetve szerintem már vannak is konkrétan egy-két olyan típus, ami létezik és megy, illetve még régebben találkoztam olyan tanulmányokkal is, amik összehasonlították, hogy a elektromos autó akkumulátorral VS hidrogén meghajtás, és ezeknek megvoltak a pró-kontrái. Elég sok volt megbonyolult, tehát nem feltétlenül kell ebbe most belemenni, mert nagyságrendileg annyira hatalmas eltérés nem volt, ha jól emlékszem, de mindegy is. Amiért még Szaúd-Arábia egyébként érdekes, hogy miközben ugye az EU-nak egy lehetséges beszállítói partnere lehet, közben egyébként ezt az egész elképzelést a kínaiak is nagyon gyorsan felkarolták, és megfigyelhető az elmúlt évtizedben, mondjuk egy nagyon erős Kína-Szaúd-Arábia együttműködés, például a bányászati szektorúban, hiszen ott is a tervek szerint tudnának ritka földfémeket, vagy egyéb más nyersanyagokat bányászni, és ez ugye megint csak egyfajta ilyen hintapolitikát kell, hogy Szaúd-Arábia folytasson, hiszen egyrészt például ugye hagyományosan egy nyugati amerikai szövetséges, de közben Kínával bizniszel mondjuk úgy, hogy a nyersanyagok terén, miközben egyébként Kína meg az USA éppen ugye gazdasági háborút vív egymással.
A hidrogén sok mindenre jó, de azért alapvetően ugye a zöld hidrogén, ugye megint csak az átalakítási veszteségek nagyon magasak a zöld hidrogén esetében, hiszen gondoljuk el, először előállítom az áramot, utána abból az áramból vízbontás útján ugye létrehozom ugye az elektrolízissel szétbontom a vizet, lesz hidrogénem, és utána ezt a hidrogént még szállítanom kell, vagy pedig össze kell kevernem egy szintetikus üzemanyaggá. Tehát, hogy ugye a zöld hidrogén ugye jelentős részben zöld áram. Ból áll tulajdonképpen, azt lehet mondani, az a nyersanyaga neki. Tehát, ha valamit tudok árammal megoldani, akkor minden körülmények között jobban járok azzal, hogyha árammal oldom meg azt a feladatot, mint hogyha hidrogénnel, mert a hidrogén ugye a zöld áramnak egy derivatívája. És ezért tulajdonképpen csak olyan helyeken érdemes hidrogénban gondolkodni, ahol tényleg nem tudok mást használni. Az igazság, hogy az elmúlt években ugye hihetetlenül túl tolták ezt a hidrogén támogatási rendszert, és nagyon sokan gondoltak arra, hogy a hidrogén majd milyen jó lesz mindenre. De alapvetően azért, mert a hidrogén kitűnően alkalmas arra, hogy a nagy fosszilis termelők is csinálják. Tehát tulajdonképpen akinek van gáza, meg van vezetéke, az azt akarja, hogy a jövő egy hidrogén alapú jövő legyen, hiszen abban az ő képességei, meg kompetenciája, ezek fennmaradnak. Ha átállunk a megújuló áramra, akkor ugye rájuk kevésbé van szükség. Tehát, hogy ilyen értelemben a hidrogén egy megoldás, nem a leghatékonyabb megoldás a legtöbb esetben, viszont nagyon egyértelműen szolgálja bizonyos szereplőknek az érdekeit, hogy a hidrogén felé menjünk el.
Pap Gábor?
Én még egy kicsit tovább fűzném ezt a dolgot, hogy a hidrogén az mennyire egy bonyolult történet, hiszen ugye a szállításnál is még valamit kezdeni kell vele. Ez általában jelen állás szerint kétféle elképzelés van. Az egyik az, hogy a földgázhoz hasonlóan hűtik, addig, amíg ugye cseppfolyóssá nem válik. Ehhez viszont még jobban le kell, mínusz Celsius fokban kifejezve még inkább le kell hűteni, mint a földgáz, ilyen mínusz 200 Celsius fok környékére. A másik elképzelés, és egyébként a szaúdiak is inkább emellett kardoskodnak, hogy ammóniaként kell szállítani, és ezért pedig ezt azért...
Bocsánat, ez mit jelent egy laikus számára?
Hát, hogy ugye az ammóniát az egy része hidrogén, tehát, hogy úgy kell tehát, hogy ammóniát kell előállítani hidrogénből, ami ugye műtrágya használathoz is használnak, illetve műtrágya előállításhoz. Igen. Ami viszont ugye azt implikálja, hogy ennek az egész értéklánca már egy régóta működés fejlett technológia, és a szaúdiak egyébként a világ egyik vezető ammónia exportőre is. Ebből kifolyólag nekik ugye sokkal kevesebb induló tőkét kéne beletolnia úgymond a történetbe, hiszen nekik már megvan az infrastruktúraik. Most nyilván ezt ugye a kapacitás növelni kéne, de messze nem a nulláról indulnának. Viszont ugye itt is az a történet, hogy akárhogy is érkezik, vagy cseppfolyós formában, vagy ammóniaként ugye Európába, azt ott utána vagy vissza kell alakítani hidrogénné, vagy ugye vissza kell gázosítani, és utána pedig, hogy mit csinálunk vele, hogy hogyan jut el mondjuk a felhasználókhoz, az megint egy érdekes történet, hiszen vannak elképzelések, hogy mondjuk a gázvezetékekben történhet ez, lehet valamilyen szinten keverni a földgázzal, erre vannak különböző tanulmányok, viszont a vezetékeknek ez nem tesz jót, hiszen a hidrogén így bele tud menni a vezeték csövébe, mármint hogy a testébe, és meg tudja repeszteni ilyen kis mikrorepedésekre, ami aztán előbb-utóbb ugye tönkre teszi a csövetet. Speciális csövekre van szükség a szállításhoz, ami ugye megint csak ezeket le kell fektetni, vagy ha van rá lehetőség, akkor valahogy a meglévőket kell úgy átalakítani, hogy képesek legyenek hidrogént is szállítani, illetve Európában, vagy az EU-n belül is a hidrogén előállításnak körülbelül az 1%-a, vagy annál kevesebb az, ami zöld hidrogén. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy reményekkel állnak hozzá, de elég nagy kontrasztban van azzal, amit jelenleg, amire képesek vagyunk, és erősen kérdéses, hogy ez 2030-ra, vagy akár azon túl, hova tudjuk ezt felskálázni. Kilátó.
A legkülönbözőbb technológiákat megemlítettük, de az egész valójában nem kizárólag, de nagyon nagy mértékben azt a célt is szolgálja, hogy ne főjünk meg itt ezen a bolygón. És vannak ezek a különböző számítások, hogy az éghajlat változás, a légkör melegedése milyen mértéket érhet el, amivel még együtt tudunk élni. És vannak ezek a technológiák, amiket itt említettetek, sorra vettetek. Valójában tudunk-e mérleget készíteni arról, hogy ennek a föld túlmelegedésnek a lassításában, megállításában, netán visszafordításában, hogy állunk, milyen távlatokkal kecsegtetnek ezek a technológiák, miben lehet reménykedni, kérdezzük ezt azon a nyáron, amely már egész komoly viharral indított itt Magyarországon is, tehát most már nehéz azt mondani, hogy ez az egész légköri melegedés, ez csak egy duma, aztán majd minden egyensúlyba kerül. Hogy állunk ennek a megállításával? Bart István.
Hát rosszul. Alapvetően. Ugye azt fontos látni, hogy nem mondhatjuk azt, hogy semmi nem történt. Amikor a Párizsi megállapodást aláírta a világállamai 2015-ben, akkor ugye az volt a döntés, hogy elhatározzuk, hogy az éghajlat melegedését azt limitáljuk 2 Celsius fokban, 2,5 Celsius fokban. Ez úgy döntöttünk, mint világ, hogy ez még egy elviselhető szint. Ez is kérdéses, hogy ez mennyire elviselhető. Nyilván a Szomáliában már ez is elviselhetetlen, meg vannak olyan részei a világnak, ahol már ez is tulajdonképpen a túlélhetetlen szint, de ebben állapodtunk meg. Ugye most idén van az, hogy már ugye tavaly volt az, hogy már nagyjából túlléptük ezt a 1,5 Celsius fokot, tehát a 1,5 Celsius fokot már valószínűleg nem érjük el. A 2-t még elérhetjük, hogyha a következő évtizedekben...
Mármint, hogy 2-nél megállítjuk, úgy érted, igen.
Igen, tehát a 2-nél még megállhatunk, de az egyelőre, hogyha a mostani intézkedéseket és trendeket nézzük, akkor körülbelül olyan 3 Celsius foknál fogunk kikötni 2100-ban, ami egy katasztrofális eredmény. Az egyetlen egy pozitívum, hogy annak idején Párizsban, amikor 2015-ben a Párizsi megállapodást aláírták, akkor úgy nézett ki, hogy 4 Celsius fok lesz 2100-ra. Tehát, hogy sikerült lefaragnunk 1 Celsius fokot a kilátásokból. De sajnos, ugye mondom...
De ez baj, mennyire átlag? Szóval említetted, hogy Szomáliában már ez is túl sok. Ez a 2, 3, 4, ez önmagában egy ilyen mérsékelt éghajlati övezetben úgy nagyjából talán bizonyos tűrés határokon, hogyha az ember erőt vesz magán, belefér, de hol válhat élhetetlenné ez a bolygó számolva?
Tehát eleve a 2 Celsius fok az egy átlag, ami a szárazföldön sokkal magasabb, mert a tengerek kevésbé melegszenek, ugye? Tehát, hogy a 2 Celsius fokon, mondjuk itt a Kárpát-medencében az inkább 3. Ez egyik. A másik pedig az, hogy nem is annyira a hőmérséklet növekedést kell nézni, hanem a szélsőséges eseményeknek a terjedését. Tehát azt, hogy vagy sűrűsödését, azt, hogy egyre hosszabb szárazságok lesznek, ezeket egyre nagyobb árvizek, hurikánok, szélvészek követnek. És tehát, hogy ez a probléma, hogy tulajdonképpen ugye minél melegebb van, annál jobban felborul a megszokott vízkörzés, és annál több természeti katasztrófával kell szembenézni. A klímaváltozás nem feltétlenül egy lineáris folyamat, sőt általában nem lineáris, hanem vannak benne ilyen úgynevezett billenőpontok. Tehát amiket, hogyha elérünk, akkor ugye a rendszer elkezd átalakulni egy másik éghajlati rezsimmé tulajdonképpen. Ugye ennek egy klasszikus példa, amiről valószínűleg a hallgatók is hallottak már, ugye az a Golf-áramlatnak a leállása. És ugye több tucatnyi ilyen billenőpont van az éghajlatban, az Amazonas összeomlása, amit tudom, a déli jégsapkáknak a gyors felolvadása, és így tovább. Ezeknek a, hogy ezeket mikor érjük el, és hogy ezek mikor, és hogy milyen gyorsan zajlanak le ezek az átbillenések, arról nagyon bizonytalan a tudásunk. És tulajdonképpen egy ilyen versenyfutásban vagyunk, hogy az a fajta technológia váltás az elég gyorsan lezajlik el, mielőtt ugye beleütközünk egy ilyen nagyon súlyos planetáris billenőpontba, amitől fogva már ugye hiába csökkentjük a kibocsátásainkat, mert elindult a világ klimatikus rendszere egy másik egyensúlyi állapot felé, amikor sokkal melegebb és sokkal szárazabb minden.
Nem fedezek fel semmi újat, amikor ehhez hozzáteszem azt, hogy igen, és akkor a klímaváltozás nyomán azokból a térségekből, ahol az élet egyre elviselhetetlenebbé válik, nem csak politikai, nem csak gazdasági, hanem éghajlati okokból is, még inkább megindulhat egy komolyabb népvándorlás más térségekbe, ami aztán újabb politikai feszültségeket kelthet. Ez a szempont. Pont. Látszik-e bármi olyan kezdeményezés globálisan, ami arra utalna, hogy ezzel az emberiségnek közösen kellene foglalkoznia, tehát itt az ilyen új jelenségeknek a leállításához Észak-Amerikának, Európának, Kínának, mindenkinek tulajdonképpen valamiféle közös cél minimumot kellene kitűznie, mert ez mindenkinek nagyon rossz lenne, hogyha megállíthatatlanná válnak ezek a népvándorlási folyamatok.
Hát szerintem önmagában a népvándorlás nem lehet megállítani. Ugye a klímaváltozás megállítása ugye az elsődleges eszköz. Hogyha Szomália vagy Bangladesh déli vége ugye a delta rész lakhatatlanná válik, akkor onnan el fognak jönni az emberek. Ez a költözés ugye alapvetően azért egy lokális dolog, tehát viszonylag kevesen költöznek vagy menekülnek más kontinensekre, tehát az összes menekülőnek a legnagyobb része az nem megy messzire, de én nem látok más megállítási módot, mint az, hogy magát a gyökér okot, vagyis ugye a klímaváltozást állítjuk meg.
Most azt kérdezném Papp Gábortól, hogy a probléma halmaz, amiről most beszéltünk, ennek a megoldása mennyire függ nyersanyagoktól, és mennyire függ a szürke állomány képzéstől? A két szempontnak mi az egymáshoz viszonyítható aránya?
Először kicsit lőjük be egyértelműen, hogy a szürke állományt mire szeretnénk utána használni, és akkor úgy.
Hát úgy értem, hogy a különböző digitális technológiai fejlesztések, a legfejlettebb műszaki megoldások keresése, mint az emberi tudásnak hatékony alkalmazása, az önmagában mekkora erőt jelent, és mekkora jelentősége ahhoz képest, hogy itt van ilyen nyersanyag, amikkel, ott meg nincs olyan nyersanyag, amikkel.
Hát szerintem ezt vagy túl, vagy alábecsülni tudjuk, fixen belőni biztos nem. Viszont, hogyha megint csak a értéklánc és a technológia irányából közelítünk, akkor ugye a fejlettebb, vagy jobb, vagy több szürke állomány vezethet ahhoz, hogy az energiahatékonyságra például több technológiát fejleszünk ki, vagy több iparágban érjük el ezt el, nagyobb szinten érjük ezt el, az újrahasznosíthatóságot esetleg megint csak tovább növeljük, olyan nyersanyagoknál is, például a lítium vagy a ritka földfém, ahol ez eléggé alacsony, és ezek ugye mind-mind energiát is spórolhatnak, hiszen ugye a energiahatékonyság alapból erre épül, hogy kevesebb energiával érjük el ugyanazt, például, míg az újrahasznosítás is nem állítom, hogy minden esetben, de több esetben írták azt, hogy összességében olcsóbb energia szempontjából, illetve kevesebb energia is kell ahhoz, hogy egy nyersanyagot újrahasznosíts, mint hogy ugye a bányászattól elérjen oda, hogy késztermékké alakuljon át. Viszont ami még, és megint csak visszaugranék az előző kérdésre, ami még a nem lineáris mellett ugye a probléma, hogy nem is lokális. Tehát, hogy se ugye az ok, se az okozat, az nem...
Mármint a klímaváltozási.
Igen, tehát, hogy függetlenül attól, hogy azt most ki, hogyan és miért ez nyilván nem, de hogy ki és hogyan okozza ezt, ember, nem ember, is, milyen százalékban, ugye nem igazán lehet egyértelműen belőni se azt, hogy ez hol és mit fog generálni, legalábbis az ilyen nagyon extrém példákat tudtommal nem lehet, illetve ugye a kibocsátás is, például a széndioxid, vagy az egyéb mindenféle gázoknak, amik ugye a légkörre hatása vannak, az is szépen elmegy jobbra-balra, előre-hátra. Tehát, hogy mindegy, hogy valahol mondjuk, tegyük fel Kínában azt kibocsátják, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a probléma is Kínába fog lokalizálódni. Vagyis ugye addig, amíg például a legnagyobb fosszilis kitermelők nem veszik vissza akármilyen okból, vagy megfontolásból a kibocsátásukat, az valószínűleg nem csak náluk, hanem máshol is ugye hatással lesz. Illetve a másik, ami érdekesség, hogy a párizsi megállapodásnak nincs kötőereje. És hogyha ezt nagyon elsarkítjuk, és nagyon cinikusak leszünk, akkor igazából azt lehet mondani, hogy teljesen mindegy, hogy ott mit írtak alá, az szinte az egész mehet a kirakatba, és onnantól igazából az számít, hogy otthon azok az adott államok ezeket az egyébként aláírt megállapodásokat hogyan tudják a saját jogrendjükbe úgy beépíteni, hogy az már tényleg kötőerő legyen, vagy azzal bírjon, és ez ugye már gazdasági kérdés, politikai kérdés, társadalmi kérdés, ami ugye eloszlik annyi ország felé.
Igen, ez már implikálja a záró kérdésemet, amit Bart Istvánhoz intézek, hogy Amerikában borzasztó nagy változások jöttek egy személy elnökké választása okán. Mennyire látszik az, hogy az Egyesült Államokban a mélyben a folyamatok, a racionalitás azért túléli Donald Trump csapongásait, és az Egyesült Államok nem fogja kivonni magát a globális problémák közös megoldásából, mert hogy jelenleg az amerikai kormányzat leginkább azzal foglalatoskodik, hogy kilép a nemzetközi együttműködési formákból.
Igen, ugye a Trump megjelenése az egy nagyon súlyos csapás volt a nemzetközi éghalad politikai együttműködésnek. Egyrészt kilépett a párizsi megállapodásból, odahaza elkezdte felszámolni azt a tudományos infrastruktúrát, amit az egész világ használ egyébként a klímaváltozásnak a nyomon követésére, tehát a NASA műholdak, stb. Tehát, hogy nagyon komoly vérvesztességet szenvedett a klímavédelem ügye azzal, hogy megjelent Trump. Ugye nemrég történt meg az, hogy visszavették a Biden korábban létrehozott gazdaságpolitikát, tehát gazdasági támogatási rendszert, azt gyakorlatilag felszámolják, ugye nagyon sok pénzt akart költeni Biden arra, hogy Amerika is legyen egy élenjárjon a zöld gazdaság és a zöld technológiában, ezt Trump megszüntette. Én azt gondolom, hogy mindezzel együtt, ahogy mondtam, szerintem magában a villamosenergia termelésben a zöld átmenetet nem fogja tudni megakadályozni, tehát hogy továbbra is terjedni fognak a szél meg a naperőművek, hogyha nem is azzal a tempóval, amivel kellene. És ami nagyon fontos szerintem, hogy tulajdonképpen ebben a stratégiai időszakban, és főleg a tudomány leépítésével még jobban előtérbe fog, tehát még jobban előre fog törni Kína. Tehát az Egyesült Államok tulajdonképpen önként és dalolva kilépett abból a technológiai versenyből, amit ugye a 21. század fő technológiáinak a technológiai fölötti dominanciáért vívunk. Senki nem fogja akarni megvenni az ócska fosszilis autóit az amerikaiaknak, hogyha lehet helyett remek kínai elektromos autókat is vásárolni, vagy európai elektromos autókat. Tehát, hogy mondjam, ez egy igazi önsorsontó stratégia, elképzelhető, hogy egy idő után rájönnek arra, hogy ez nem jó, de közben meg azt látni, hogy ugye az olajipari érdekek meg ugye nagyon erősen abban az irányba mennek, hogy bizony csökkentsük hogyha növeljük a kőolajfogyasztást. Tehát egészen hajmeresztő dolgok, mert megszüntették a háztartási berendezések energiahatékonysági címkézését. Tehát az, ami alap Magyarországon, meg Európában, hogy tudom, hogy A-osztályú vagy B-osztályú ütőszekrényt veszek, na azt betiltották az Egyesült Államokban. Tehát, hogy ilyen dolgokat csinálnak. Tehát, hogyha abból a szemszögből nézzük a Trump kormányzatnak a működését, hogy az a célja, hogy minél több olajat fogyasszanak az emberek, vagy gáz, akkor valóban érthetővé válik, hogy mit csinálnak. De ugyanakkor az is igaz, hogy a Trump ugye azért egy elég szűk többséggel nyerte meg a választásokat, tehát könnyen lehet, hogy ugye két év múlva az időközi választásokon elveszíti a képviselőházat, vagy esetleg a szenátust, és attól fogva ugye sokkal kevésbé fog kártékony lenni, és gondolom, hogy ha visszatérnek a demokraták, akkor nyilván megint az Egyesült Államok vissza fog lépni a párizsi megállapodásba, meg valamilyen módon meg kell helyrehozni ezeket a károkat.
Pap Gábortól nagyon rövid végszót.
Akkor hatalni fogok. Tehát én két dolgot szeretnék megemlíteni. Egyrészt, és a jelzőket most kiveszem, és mindenki képzelje oda annak alapján, ahogy szeretné. Amikor Trumpot először megválasztották, azt mondták, világvége lesz, Amerika összeomlik, harmadik világháború. Lement az a történet, nem, egyik sem valósult meg. Jött Biden, ugyanez, világvége, harmadik világháború, összeomlik Amerika, nem lett. Jött Trump megint, lehet, hogy most is ezt mondják, továbbra sem történik meg. Tehát, hogy valószínűleg azért van valami olyan, hát, tehát, hogy nem csak az számít, hogy ki az elnök, azért ez ennél bonyolultabb kérdés, ezt akarom ezzel mondani. A másik, ami viszont külpolitikai szempontból érdekes lehet, és főleg nyersanyagok szempontjából, és hogy mire érdemes még figyelni, vagy mi az, ami talán újféle keretbe helyezi azt, hogy az amerikaiak mit csinálnak a nagyvilágban, hogy egyre több olyan esemény fedezhető fel, ahol a nyersanyagok vagy központi, vagy látszatra központi, de legalábbis meghatározó szempontot töltenek be. És ide sorolható például ugye Ukrajna esete, akivel ugye valamilyen megállapodás kötött, ugye valamilyen azért mondom, hogy titkos a szerződés, de hogy megállapodást kötöttek ugye a nyersanyagokra, hogy ebből hol fogják kitermelni, ki fogja kitermelni, az még a jövő zenéje is kérdéses, ugye már csak a területi dolgok kapcsán is, de egyelőre ugye van egy ilyen Ukrajnával, nemrég a Kongó és Ruanda közti béke megállapodásban is ugye az Egyesült Államok volt, aki ezt ugye szárnyai alá vette, mondjuk így, megint csak felmerült a kérdés a nyersanyagok miatt, kobalt miatt, egyéb nyersanyagok miatt, illetve ott van Grönland kérdése is, ami ugye így Európán belül, vagy így a nyugati tömbön belül egyfajta feszültséget generált, hogy ugye most Grönland kihez tartozik, kihez nem tartozik, miért vetnek rá szemet az amerikaiak, miért nem vetnek rá szemet, és ugye Grönland is tele van nyersanyagokkal, hogy mennyivel és miből az másik kérdés, de elég biztosan lehet tudni, hogy sok minden van ott, és erre is ugye Amerika ezért is pályázhat arra az egész nyersanyag vagyonra. Tehát, hogy egyre inkább megfigyelhető az, hogy a nyersanyagok az amerikai külpolitikának egy fontos szegmensét képezik, ami nem feltétlenül újdonság, viszont eddig talán, vagy legalábbis az elmúlt időszakban nem volt ez ennyire látványos, hogy ennyire a kirakatba téve.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Papp Gábornak és Bart Istvánnak. Ez volt tehát a Kilátó mai adása. Megköszönöm Bacsa Botond és Horváth Ádám közreműködését. Viszont hallásra. Minden jót kívánok.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.